Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól legújabb epizódjában. Magyarországon ma szinte minden második haláleset felelőse ugyanaz. A szív- és érrendszeri, keringési betegségek. Ismerve a problémákat, amikről rengeteget beszélgettünk a korábbi adásokban, mint a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás vagy az alkoholfogyasztás, ez sajnos nem túl meglepő. Hogyan tudunk ezen változtatni? Mennyi ebből a mi felelősségünk, és mennyire vigyáz ránk az orvostudomány és a technológia, ha mi nem vigyázunk saját magunkra? Mik azok az alaplépések, amiket meg tudunk tenni a szívünk megóvása érdekében, és ha baj történik, hogyan tudjuk felismerni a tüneteket, hol kérhetünk segítséget, és hogyan tudunk együtt élni vele? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba dr. Andréka Péter, a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, hogyha nézitek, a HVG podcastok és a Közjól csatornájára, hogyha hallgatjátok az adásokat. Tartsatok velem! Szia Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy ma velünk.
Szia Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem.
Ma a szívügyeinkről fogunk beszélgetni, és ahogy készültem erre a beszélgetésre, arra jutottam, hogy én tudatosan a szívem működéséről nem igazán gondolkodtam, hát ennyit biztos, hogy nem, de úgy szerintem sokan vagyunk, akik ameddig nincsen probléma, addig nem foglalkozunk úgy a szívünkkel. Mik azok az alapok, amit érdemes tudni a testünk központjáról, a sosem pihenő szívünk működéséről?
Én azt gondolom, hogy leginkább talán az a legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy problémával, vagy egy probléma halmazzal, akkor tudunk legjobban megküzdeni, hogyha ismerjük azt a problémát, meg a problémának az okát. És te azzal kezdted, hogy te nem tudsz erről sokat. Ez még a kisebbik probléma, a legnagyobbik probléma az az, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudnak erről szinte semmit.
Kezdjük talán a szívizomsejteknél. Mi az, ami tudnunk kell a saját szívizomsejtjeinkről?
Hát vannak ilyen érdekes témák, amikkel érdemes indítani az ilyen beszélgetést. Például azt, hogy születéskor van a legtöbb szívizomsejtünk. És ahogy haladunk előre a korral, ugye a szívizomsejtjeink száma csak fogy. Természetesen valami kis osztódásra a szívizomsejtek is képesek speciális körülmények között, de alapvetően azt gondoljuk, hogy ez nem tudja megváltoztatni a szívünk működését. Vannak persze kutatások, amik ezt fel akarják erősíteni. Még egy ilyen szervünk van, az agy. Az idegsejtek sem képesek nagy mennyiségű osztódásra. Ebből az következik, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy mind a szívünk sejtjeit, mind pedig az agyunk sejtjeit megvédjük, mert nem lesz több belőlük.
Kezdjük ott, hogy mit jelent a szívnek a megbetegedése pontosan, és az orvostudomány mai állása szerint mik azok a fő okok, amik a szív megbetegedése mögött állnak?
Hát érdemes lenne először megnézni azt, hogy melyik a leggyakoribb szívbetegségek, és hát ez mégis nem kell nagyon messze mennünk, hát a szívünk, tehát a szívizmot, azt a koszorús erek látják, a koszorú erek látják el vérrel. Ezek azok az erek, amik egy billentyű fölött erednek, aminek az a feladata, hogy kieressze a vért a szívből, és már rögtön utána kapnak vért ezek a szíverek, és ezeknek a szívereknek a védelme az egy rendkívül fontos dolog, a szívér elmeszesedésnek a megóvása az egy nagyon fontos dolog, az infarktus kialakulásán a valószínűségének a csökkentése ez egy rendkívül fontos dolog, és ezt tudjuk azzal az egészségtudatos életmóddal elérni, amiről az előbb beszéltünk. Ezt tudjuk azzal elérni, hogy ha már kialakult egy probléma, akkor magas vérnyomás, cukorbetegség, akkor a gyógyszereket nagyon pontosan szednünk kell, és ezzel csökkentjük a szív érelmeszesedésnek valószínűségét, az infarktus kialakulásának a valószínűségét. Aztán tudnunk kell azt is, hogyha kialakul egy infarktus, sajnos, ami úgy történik, hogy elzáródik az egyik szívkoszorús ér, akkor tudjuk azt, hogy ennek speciális tünetei vannak, mellkasi fájdalom. Ha mellkasi fájdalom jelentkezik, akkor nem viccelünk, akkor mentőt hívunk, mert ez megmentheti egyrészt az életünket, másrészt pedig aztán későbbiekben a szíveredetű betegségek kialakulásától megóv minket. Ha nagy szívizom terület pusztul el, akkor sajnos szívelégtelenség alakul ki. Tehát ezt mind talán ki tudjuk védeni. Tehát ez egy alapvetően fontos dolog.
Tehát talán mindegyik, amit említettél, az egy folyamatnak az eredménye. Hogy? Tehát nem az egyik napról a másikra lesz valakinek egy ilyen tünete, vagy állapota a szívében, hanem ez évek, évtizedeknek a kemény munkája, hogy ezt okozzuk magunkkal.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát mi szépen hosszasan tudjuk pusztítani a szívünket és az egészségünket, hogyha nem figyelünk oda az egészségtudatos életmódra. Természetesen vannak olyan faktorok, amiken nem tudunk változtatni. Ilyen például a genetikánk. Tehát sajnos ez meghatározhatja azt, hogy a koszorúérbetegség az milyen életkorban alakul ki. Vannak, akiknél egészen korán kialakul, mert olyanok a zsírszintjei például, hogy ez sajnos ebbe az irányba viszi őt.
A köztudatban ma szerintem az él, hogy a férfiak sokkal érintettebbek ebben az egész szív kérdéskörben és a szív problémákban, de ahogyan belemerültem egy kicsit jobban a témába, azt találtam rengeteg fórumon, hogy ez abszolút nem így van. Tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy hogy van a férfiak és a nők között a különböző rizikófaktorok megoszlása?
Először szeretnék igazat adni neked, mert tényleg nem így van. Tehát a nők azok egy bizonyos életkor után sokkal nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból, mint a férfiak, több ok miatt is. Az tény, hogy a hormonálisan aktív nőknél, tehát amíg a havi, viszonylag egyszerűen meg lehet mondani, amíg a havi vérzés tart, addig hormonálisan aktív nőről beszélünk, ők valamilyen szinten egy kicsit védett helyzetben vannak. Természetesen a dohányoznak, természetesen, hogyha magas vérnyomásuk van, cukorbetegségük van, ez a probléma azért ezt a védett helyzetet már nagyon erőteljesen befolyásolja, de amint már nem hormonálisan aktívak, ez a védettség megszűnik, és egy kicsit más problémák is jelentkeznek. Hirtelen kiderül az, hogyha cukorbetegek, hogyha alkoholt fogyasztanak, hogyha magas vérnyomásuk van, akkor még sokkal súlyosabban jelentkezhetnek a problémák. A tünetek is mások a nőknél, mint a férfiaknál, talán nem mondasz, annyira egyértelműen jelentkeznek.
Mondasz egy pár példát, így a női tünetek, ami egy kicsit eltér?
Hát például a mellkasi fájdalom egy kicsit másként jelentkezik, talán nem annyira alarmírozó, nem annyira sugal veszélyhelyzetet a nőknél, mint a férfiaknál, és a nők berendezkedése is egészen más. Tehát a nők sokkal kevésbé figyelnek magukra, és sokkal inkább figyelnek a családjukra, a férjükre, a gyerekekre, és mellkasi fájdalmat tapasztalnak, vagy valamit, ami a mellkasukban talán nem olyan, mint amilyen szokott lenni, de éppen mondjuk a borsú főzelék főzésének a kellős közepén tartanak, akkor úgy gondolják, hogy jobb előbb befejezni a borsó leves, vagy a borsó főzelék főzését, mielőtt bármit tennének saját magukkal.
Ez egy konkrét példa, tehát vannak ilyen.
Nagyon ismert, igen, ez egy nagyon ismert probléma, és ebből az következik, hogy meg tudjuk nézni. Tehát nekünk a kardiológiával, a katéteres kardiológiával foglalkozó orvosoknak ugye nagyon fontos az, hogy mennyi idő telik el a mellkasi fájdalom jelentkezése és az elzárt koszorúér megnyitása között. Mert hogy ugye elzárodik a koszorúér, akkor elkezdenek fulladozni a szívizomsejtek, oxigén nélkül meg elhalnak. Tehát minél gyorsabban sikerül megnyitunk, és az infarktus kezelésének egy alapvetése, minél gyorsabban sikerül megnyitunk az elzárt koszorúeret, annál kevesebb szívizomsejtünk pusztul el. Igen ám, de minél több idő telik el a mentőhívásáig, tehát minél hosszabb az az idő, amíg bennünk tudatosul, hogy baj van, annál később tudjuk megnyitni a koszorúeret. És ez ennek a tudatosulásnak a része, hogy nincs olyan nagy gond, majd elmúlik. Nem olyan, elbefejezem a borsófőzeléket.
És ilyenkor a betegeiddel így megpróbálod átbeszélni, hogy a borsófőzeléknél a saját életük adott esetben fontosabb?
Természetesen megbeszéljük, csak tudod, hogy mi az érdekes dolog?
Na.
Az oktatás maga, és hát ezt most mi csináljuk, tehát mi most ezt csináljuk. De az oktatás maga az egy nagyon furcsa dolog. Hogyha mondjuk egy teljes népességet, és nem egy embert vagy kettőt nézünk, hanem egy teljes népességet nézünk, akkor sajnos az derül ki, hogy a már betegséget elszenvedettek oktatása, az nem csökkenti annak az adott populációnak a túlélését, a halálozását, vagy a megbetegedését. Ez egy nagyon furcsa dolog, ugye, de hát sajnos ezt mutat a nagy sok emberre kiterjedő vizsgálatok. Ugyanez a helyzet a felnőttek, meg a betegséghez közelebb lévő oktatásával. Tudod, hogy kiknek az oktatásával lehet csökkenteni érdemben egy népesség halálozását, javítani a túlélésén, meg a megbetegedésén? A gyerekek oktatásával. Tehát nekünk az oktatást már egészen kiskorban el kell kezdeni, hogy beleivódjon a gyerekek sejtjeibe az, hogy hogyan tudják védeni magukat, és nem csak magukat, mert ezek a gyerekek, ezek szünidőben elmennek a nagypapához. És a nagypapának, ha mellkasi fájdalma jelentkezik, akkor lehet, hogy az egész kicsi gyerek fog szólni, hogy mentőt kell hívni.
Az adatok vonatkozásában, hogyha jól olvastam, akkor a 30 napos túlélési adatok az, amik szembetűnően jobbak, viszont az egyéves adatok azok már nem mutatnak ilyen jó eredményeket, feltételezem, az akkor ugyanúgy az életmód, tehát hogyha nem figyel oda egy komolyabb műtét vagy probléma után valaki, akkor emiatt nem változnak az egyéven túli halálozási
adatok. Nagyon tájékozott, hogy a témában van egy
felkészültem, mert tudtam, tehát ebbe a témába.
Igen, szóval azt tudni kell, és én azt gondolom, hogy a mai magyar kardiológia, inkább egy kicsit kiterjesztettebben mondom, a mai magyar szív- és érrendszeri medicina teljesítményére méltán lehetünk büszkék. Büszkék lehetnek azok mi magunk, akik műveljük, büszkék lehetnek ránk a betegeink, akik bekerülnek, vagy bekerülhetnek adott esetben az ellátórendszerbe, és én azt gondolom, hogy az egészségügyi felsővezetés is, vagy adott esetben még messzebb véve az országvezetés is méltán lehet büszke a teljesítményünkre. Ez nem kérdés. Világszínvonalú munkát végzünk, sok esetben még ezt jobban tudjuk végezni, mint a mondjuk az Európa nyugatabb részén fekvő országok, vagy ott esetben az Atlanti-óceán túloldalán lévő országok. Ilyen például, ami segítségünkre van, a katéteres laborok hálózata. Nagyon gyorsan be tudjuk juttatni a betegeinket a katéteres laborba. Persze, az előbb is említettem, azért idő kell, míg valakiben tudatosul az, hogy probléma van. Ezt az oktatással lehet módosítani. Gyorsan meg tudjuk nyitni az eret. Nagyon jó gyógyszereink vannak, mind a világ minden részén. Bárhol, tehát a 30 éves halálozásunk, ez ezért nagyon jó mutató. De aztán utána jönnek a problémák. És ennek is fel tudjuk vázolni az okát. A rehabilitációba, azaz az életbe való visszavezetésbe való belépés, az még mindig nem érje azt a szintet, ami kívánatos lenne. Vannak intézeteink, akik ezzel foglalkoznak, Balatonfélet például, több ilyen intézmény van az országban, de akkor is nekünk mindent el kell követnünk, hogy a betegeink legnagyobb része beérjen a rehabilitációba, nem biztos, hogy fekvőbetegként, ambuláns módon, vagy telemedicina segítségével. Nagyon fontos a betegek utánkövetése, ez az, amiért mi vagyunk a felelősek, de azért azt is tudni kell, hogy mi mindenért nem lehetünk felelősek. Sajnos ott van a beteg, akinek meg kell érteni, hogy az általunk felírt gyógyszert szedni kell. Nincs más lehetőség. Ha nem szedi, akkor gond van, mert hogy megemelkedik az egyéves halálozás. És sajnos tudjuk, hogy a gyógyszerszedés megszüntetése az egyik nagyon komoly oka az egyéves halálozás emelkedésének. Tehát megvan a feladatunk.
Mennyire Magyarország specifikus ez a probléma? Tehát milyen kulturális tényezők játszanak szerepet abban, hogy a betegek a felelősségvállalásban nem járnak az élen az általad elmondottak alapján?
Ez egy probléma Magyarországon. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az ő egészségének a megmentés és az egészségével való foglalatoskodás, az csak is az egészségügyi ellátórendszer feladata. Ez nem így van. A betegeink egészségtudatos életmódja, a betegeink probléma megértése nélkül, a betegeink támogatása nélkül nekünk sokkal nehezebb dolgunk van. Igazából bármit megtehetünk, ha ők nem segítenek nekünk, akkor az eredmények nem lesznek maradéktalanul jók. Természetesen itt is felelősségünk van, mert ez, amit most csinálunk, oktatni kell a betegeinket, segítenünk kell nekik megérteni a problémát. De utána, ha ők ezt megértették, akkor ennek megfelelően kell érni gyógyszerszedés, vérnyomás ellenőrzés, dohányzás abbahagyása, amikről az előbb beszéltünk. Ezt nem árt elismételni, mert hogy sajnos bele kell ültetni a sejtekbe, a gondolatmenetekbe ezt mindenképpen.
A következő gondolat, ami nagyon megtetszett nekem az előzetes telefonunkban, amikor azt mondtad, hogy mennyire jó lenne az alaptanterv részévé tenni a szívet. És hogyha mondjuk most kedvet kapnak a nézőink és a hallgatóink, hogy tollat és papírt ragadjanak, és én azt a kérdést teszem föl neked, hogyha a te feladatod lenne összeállítani azt, hogy mi szerepeljen a szív alaptantervben, amivel mindenkinek képbe kell kerülnie, akkor mik lennének azok, amiket ebbe az alaptantervbe, mint tantárgyak beletennél?
Legelőször a gondolkodást változtatnám meg. Ezt tudom, hogy ez a
legnehezebb. Igen, hogy induljunk az alapoknál, gondolkodjunk máshogy.
Gondold el, most ne csináljunk más, csak gondoljunk vissza a saját gimnázium vagy általános iskolai tanulmányainkra. Meg hát ahogy mi is gondolkodunk. Tehát mondjuk van egy gyerek, akinek, ha nekiszegezem a kérdést, hogy mondjuk mikor volt a Mohácsi vész, és ezt ő nem tudja, hát nagyon elszomorodunk. Ugye? Hát ez egy abszolút az alapműveltség része. Hát ezt mondjuk. Vagy mondjuk az ember tragédiáját kiírta. Ez az alapműveltség része, fiam, hát hogy nem tudod. De azt a kérdést tesszük fel a gyereknek, hogy ugyan mondja már el, hogy mondjuk hány ürege van a szívnek, hol vannak a billentyűk, mik azok a koszorú erek, és hogy honnan erednek, és mi a feladatuk, alapszintű dolog, és nem tudja, hát ez csak biológia, nem baj, hogy nem tudja, de hát a Mohácsi vész tudja. Tehát ez például nem tartozik hozzá az alapműveltséghez, de miért nem tartozik hozzá az
És ezt te beletennéd? Tehát konkrétan, bele. Hogy én tudom azt, hogy hány üreg, meg szigorúan, hogy működik, hát akkor...
Szigorúan beletenném, mert hogyha tudom, hogy hány üreg, akkor tudom, hogy mi a koszorú ér feladata. Persze.
Mondjuk biológián ezt tanuljuk. Tehát...
Nagyon remélem, hogy olyan szinten tanuljuk, hogy ez aztán utána beleívódik, mert a Mohácsi vész beleívódik az agyunkba, a sejtjeinkbe. De az, hogy hány ürege van a szívnek, az azért az nem sajnos.
Mi az, amit mindenféleképpen beletennél ebbe az alaptantervbe a táplálkozásról? Tehát mondjuk azok a tényleg alapvetések, ami és lehet, hogy azt mondod, hogy amíg általánosan elhangzanak, hogy együnk több zöldséget, meg próbáljunk kevesebbet tenni, de van olyan specifikus
de
dolog?
Miért? Miért? Például a mi érteket beletenném. Aha. Például beletenném azt, hogy oké, nem eszünk annyi zöldséget, az mondjuk akkor akutan hirtelen nem okoz nagy problémát. Hát ne együnk zsírt. Most már egyébként ez is megváltozni látszik, mert nem mindegy, hogy meg, mint hogy annyi koleszterin. Hát persze, nyilván ez kronikusan problémát okoz. Fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Hát igen, ez is fontos dolog. De mi a helyzet a sóval?
Mi a helyzet a sóval amúgy?
Hát
ez például,
a sóval
mert nagyon ellentétes dolgokat hallani a sóról.
Hát a só megszorítás az egy kardiológiai szempontból egy alapvető fontosságú dolog.
Miért?
Ez olyan, hát mert hogy a vérnyomásodat nagyon befolyásolja. Tehát a sóról pontosan tudjuk. Nyilván vannak azért erre a kérdésre érzékenyebbek, de akkor teszünk a legjobbat, ha nem választjuk ki azokat az embereket, akik mondjuk a sóra érzékenyebbek, és ők ne egyenek a többiek. Nem, senki. Tehát megszorítjuk a sóbevitelt, nem csak a magas vérnyomásban szenvedők, hanem a normális népesség esetében is érdemes. Talán azért, hogy hozzászokhassanak. És ez azért nagyon fontos, mert a só akutan tudja okozni a problémát. Tehát magas vérnyomást kezelünk, akkor ez nem csak abból áll, hogy gyógyszereket adunk a betegnek és kész, hanem megvannak azok az általános életviteli tanácsok, amiket kötelező adni és kötelező betartani. És egyik például a só megszorítás.
És a zöldségekre visszatérve neked, mi lenne a válaszod arra, hogy miért együnk több zöldséget? Mert én annyi olyan embert is hallok, aki azt mondja, hogy de utálom a zöldséget, nem eszek zöldséget. Nekik mit mondanál?
Nekik azt mondanám, hogy kezdje el próbálni bevezetni a táplálkozásába a zöldséget. Nyilván az a cél, nem az a cél, hogy naponta másfél kiló répát, paradicsomot meg
volt olyan vendégem, zellet, aki szerint ez a cél, de...
Én nem gondolom, hogy ez a cél rögtön. Tehát érdemes, én azt gondolom az oktatást a földön állva kezdeni. Az egészen biztos. És nyilván vannak olyan emberek, akik egészen biztosan sokkal kevesebb zöldséget és gyümölcsöt és vitamint fogyasztanak, mint az kívánatos lenne. nekik sem azt mondanám, hogy 3 kiló alma, és rögtön. Tehát ha a legközelebb jössz, akkor szeretném látni, hogy 3 kiló almát már megettél. Abszolút nem. Tehát érdemes ezt szépen lassan beépíteni a táplálkozásba.
És miért tesz ez jót a szívünknek?
A szívünknek azért tesz jót, mert nyilván ezzel ugye egy csomó rost van benne, egy csomó vitamin van benne, ezzel helyettesítünk másfajta táplálékot, mondjuk a szalonnát, mondjuk a kolbászt, azt azért talán nem fogyasztjuk. Minden-mindennel összefügg, és így függ ez össze.
Prevenció fókusszal van esetleg együttműködésetek, akár dietetikusokkal, vagy más szakemberekkel? Tehát, hogy ha gondolom akár a rehabilitációnál, vagy olyan pacienseknél, akik az egészségüket szeretnék megőrizni, és még nincs baj, akkor szoktatok bevonni más szakterületet?
Természetesen. Mi nagyon komoly prevenciós munkát végzünk egyébként. Ezt körülbelül 4 éve kezdtük el, és ez egy együttműködés volt a Máltai Szeretetszolgálattal, meg az akkor még NNK-val, az Nemzeti Népegészségügyi Központtal, most már NNGK-val, és a felzárkózó településekre, azaz a nehéz helyzetben, a nagyon nehéz helyzetben lévő településekre mentünk, szűrőbuszokkal, most már a saját szűrőbuszunkkal is, és felmértük az egészségi állapotát az ott lévőknek, és egy nagyon speciális dolgot kellett művelnünk. Egyrészt kiléptünk az elefántcsontoronyból. Hát a Gottzegenügyi Országos Kardiovaszkuláris Intézet, az ország szív- és érrendszeri betegellátásának az egyik csúcsintézményéről beszélünk, és mi szeretjük, hogyha oda jön hozzánk a beteg, így is szocializálódtunk, és nem nekünk kell elmenni. Na most ezt megváltozott. És beültünk a buszba, és egy csapat elment az egészen határmenti kis nehéz helyzetben lévő települések, nagyon nehéz helyzetben lévő lakosaihoz. Ott voltak a szakdolgozóink, ott voltak a fiatal rezidens kollégáink, szakorvos jelölt kollégáink, és a szakorvosok is. És akkor felmértük az ott dolgozókat, a panaszokat. Ugye szűrővizsgálatról akkor beszélünk, hogy oda panaszmentesek mennek, de ez ebből a szempontból nem csak szűrővizsgálat volt, mert hogy megjelentek a panaszosak is, azaz az akkor már, uh-huh, már betegek, uh-huh. És megnéztük, hogy kin hogyan tudunk segíteni. És ugye nyilván azt gondoljuk, hogy nehezen találtam az embereket, nem. Tényleg szerettek oda, vagy szeretnek oda elmenni a kollégáink, nem mindig, de a beosztással soha nincsen gond. Ez alatt a durván 4 év alatt körülbelül 120 ezer kilométert ment a busz, tehát az egyenlítőt azt nagyon-nagyon sokszor megtudtuk. Ez egy, azt gondolom, sokan azt mondják, hogy nem minőségi mutató, hogy hány kilométert tettünk meg, lehet, hogy nem. De mindenképpen a csapat elszántságát mutatja, hogy milyen hatalmas munkát végeztünk azért, hogy ezeket az embereket megszűrjük, illetve a betegeknek segítséget tudjunk nyújtani, és ha kellett, akkor kardiológiai szakrendelővé, egy mozgó kardiológiai szakrendelővé alakult át a busznak az egyik része.
És mi volt a tapasztalat, amit mondjuk is szívesen megosztanál ebből?
A tapasztalat az volt, hogy nagyon szívesen fogadtak minket. Tényleg. Tehát sokszor látszott az, semmi problémánk nem volt az ottani emberekkel, sőt, aztán én azt gondolom, hogy ez egy olyan fórum, ahol mindenképpen beszélhetünk őszintén, ezeken a helyeken a roma lakosság aránya az nagyon magas volt. És azt tudni kell, hogy ők genetikai szempontból sajnos szerencsétlenebb helyzetben vannak, mint a nem roma lakosok, és éppen ezért magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák szempontjából, magas testsúly szempontjából nehéz helyzetben vannak, tehát talán sokkal jobban oda kell figyelni rájuk, mint a nem roma lakosokra. És nagyon szívesen és nagyon kedvesen fogadtak minket, és ők is megértették, hogy mi ezért vagyunk ott. Nagyon fontos tudni azt, hogy másként kell oktatni, másként kell hozzáállni, és mások a fókuszok. Talán a prioritás listán, azaz a fontossági listán is más dolgok vannak a sorrenden előbb, és más dolgok vannak hátrébb. És nekünk nem megváltoztatni a feladatunk ezt a lakosokat, hanem alkalmazkodni hozzájuk, és az egészségügyi ellátást is ennek megfelelően alakítani.
Visszakanyarodva itt ugye a mi kis tervezés alatt álló alaptantervünkre, ugye itt a táplálkozásnál tartottunk, azon belül a vitaminoknál, ugye azt nem értjük, hogy itt most nem megyünk bele vitaminajánlásokba.
De abban belemehetünk, hogy a teljesen hétköznapi vegyes táplálkozás megfelelő mennyiségű zöldséggel és gyümölcsel, ez az alap.
Igen, ezek azok, amit nagyjából most már tényleg szerintem nagyon-nagyon sokat hallani. Engem ami még kifejezetten érdekel ebbe a témakörbe, az a talán csak egy réteget érintő kérdés, és az, az olyan típusú ilyen fokozószerek, ami mondjuk most nagyon szerencsére egyre nagyobb divat különböző sportokat végezni, és azon belül pedig mondjuk a testépítés egy ilyen lett. És ahogy készültem a beszélgetésre, jött hozzám előzetesen ilyen csak kérdésként, hogy lesz-e szó a különböző ilyen teljesítményfokozókról és szteroidokról, hogy a táplálkozáson belül erről csak egy pár szót mondanál, hogy ezekhez hogyan érdemes hozzáállni, vagy milyen problémát tud okozni, hogyha valaki ilyet, ilyen szert szed sportolás közben.
Beszéljünk erről. Nagyon, nagyon fontos téma. Nyilván egy réteget érint csak, de a rétegnek az egészségét és a túlélését tudja meghatározni, és negatívan, nagyon negatívan befolyásolni, hogyha ő meghozza azt a döntést, hogy nem csak az edzőgépeket és a súlyokat használja fel az izomzata növelésére, hanem mondjuk a szteroidokat, jelen esetben mondjuk az anabolikus szteroidokat, mert hogy arról van szó. Ugye a probléma a hatáson túl ott kezdődik, hogy hát nagyon sokszor ellenőrizhetetlen forrásból érkeznek ezek az anyagok.
Hát vannak ilyen hatalmas dokumentumok mögötte, amit nem tudunk, hogy ki írt, de valami kutatásra
rendben,
hivatkozik.
De azt sem tudjuk, hogy honnan jött, azt sem tudjuk, hogy hogyan állították elő, azt sem tudjuk, vagy azt sem tudhatjuk, hogy még azon kívül milyen más szennyező anyagok vannak benne. De ha teljesen tiszta az anyag, akkor is rossz, ha csak az anabolikus szteroid van benne, mert tudjuk, hogy olyan súlyos, súlyosan befolyásolja károsan a testünk működését, ami egészen biztosan nem megengedhető. Nyilván az izmok tömegét növeli, nyilván a szívizommal is problémát okoz, nagyon súlyos szívelégtelenséget okozhat bizonyos esetekben, nagyon súlyos veselégtelenséget okozhat bizonyos esetekben, sajnos a használatok az esetek legnagyobb részében a férfiasság romlásával és elvesztésével is járhat, ezzel is tisztába kell lenni. Ha elmondhatok egy érdekes történetet ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen elmondom, az intézet a 9. kerületben van, mindenhol a városban ott is nagyon sok edzőterem van, és hát sajnos sokan hozzák, vagy többen hozzák azt a döntést, hogy ők megpróbálkoznak ezekkel a szerekkel, és közülük az elmúlt nagyon-nagyon hosszú idő alatt, amióta én az Országos Kardiovaszkuláris Intézetben dolgozom, több ilyen fiatal érkezett.
Hány évesek?
Hát ők, ugye ők fiatalok, ők 20 év fölöttiek, 20, 22, 25, nagyjából ez a korosztály, vannak még fiatalabbak is, és hát sajnos megérkeznek a nagyon súlyos mellékhatásokkal, nagyon súlyos szívelégtelenséggel voltak, és súlyos veselégtelenséggel is érkezett, és hát természetesen elmagyarázzuk, hogy mit lehet, és mit nem. Természetesen megpróbálunk segíteni gyógyszerekkel, adott esetben eszközökkel, erre is volt már rá példa. És egy fiatalembernek a történetét hagy meséljem el név nélkül, aki szintén nagyon súlyos szívelégtelenséggel és veselégtelenséggel érkezett, és szerencsénk volt neki is, és nekünk is, hogy a bevezetett kezelés hatására és a szer elhagyására sikerült valamilyen szintre visszafordítani az ő állapotát. De nem hagyta abba az edzőterembe menést, tovább is járt az edzőterembe, de azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy azokat a fiatalokat, akiket ő személyesen ismert az edzőteremből, megpróbálja leállítani a szerekről a saját példáján keresztül.
Szerintem ez nagyon jó, hogy elmesélted.
Ez ritka az ilyen, sajnos.
Az alaptantervhez visszakanyarodva beszéltünk a táplálkozásról, beszéltünk a mozgásról. Vérnyomás, vércukor, ilyen témákban mi az, amit mindenféleképpen fontosnak érezni, tudnunk és betartanunk?
Tisztában kell lennünk, legyen a vérnyomás első körben. Ugye a szűrések és a szűrővizsgálatok része a vérnyomásmérés és a vércukorszint ellenőrzés. A vérnyomásmérés egy viszonylag egyszerűbb dolog. Tudjuk azt, hogy ha nincsen más bajunk, mondjuk nem vagyunk cukorbetegek, és nem vagyunk vesebetegek, akkor nagy általánosságban azt kell tudnunk, hogyha 140/90 alatt élünk, akkor úgy rendben vagyunk nagyjából. Ha cukorbetegek vagyunk, akkor alacsonyabb vérnyomásra van szükségünk. De ezt rendszeresen ellenőrizni, vagy ellenőriztetni kell, még akkor is, hogyha semmi bajunk nincsen. És ha kiderül, hogy bajunk van, és már megtörténtek szükséges vizsgálatok, meg megtörtént a kezelés, a gyógyszereket szedni kell, nincs olyan táplálékkiegészítő, nincs olyan vitamin, nincs olyan akármi, ami a gyógyszerek helyett elvégzi a feladatot, és csökkenti a vérnyomást. Természetesen a testsúly csökkentés az segítségünk lehet a vérnyomás rendezésében, de az nagyon fontos, hogy bárki szedhet bármilyen vitamint, de a gyógyszereket szedni kell mellette, és a vérnyomást ellenőrizni kell, mert a magas vérnyomás, hogyha nem rendben tartott, akkor nagyobb problémákat okozhat, a szív- és érrendszeri problémákat, szívinfarktust, szívelégtelenséget, ezt akarjuk elkerülni. Tehát mindent el kell követnünk.
Az lehet cél, hogy a vérnyomás gyógyszerét valaki el akarja hagyni, és akkor ennek érdekében foglalkozik magával, vagy azért az az általánosság, hogy ezt akkor már szednie kell az embereknek?
Én azt gondolom, hogy senki nem tehet semmit saját maga. Ezt én azt gondolom, hogy szakemberre kell bízni, a háziorvosra kell bízni, vagy ha olyan súlyos a probléma, akkor a kardiológus szakorvosára kell bízni, hogy hogyan változtat a vérnyomás csökkentő gyógyszereken. És nyilván a háziorvos, és nyilván a kardiológus szakorvos az el fogja mondani a beteg feladatát a gyógyszerszedés mellett. Testmozgás, testsúlycsökkentés, táplálkozásra való odafigyelés, dohányzás elhagyás, alkoholfogyasztás, soroljam, alkoholfogyasztás elhagyás, só megszorítás. És elképzelhető, hogyha ő ezeket mind-mind-mind betartja, akkor a vérnyomása tényleg csökken, és lehet valamelyest csökkenteni a gyógyszerelésen. Ezt én nem ígérem, azt mondom, hogy elképzelhető. Oda kell rá figyelni.
Mi a helyzet a vércukor témakörrel? És ugye itt is talán onnan csak egy gondolat ehhez, hogy erre is talán érdemes úgy gondolnunk, mint egy folyamat. Tehát, hogy itt sem az történik, hogy valaki hirtelen cukorbeteggé válik, hanem ott lesz egy inzulinrezisztencia, azelőtt lesz egy hiperinzulinémia, de ezekről az meg, talán az inzulinrezisztenciáról többet hallani, de mondjuk egy hiperinzulinémiáról szinte semmit.
Igen, hát szóval ugye érdemes azt elmondani, hogy nagy általánosságban, és tényleg a problémát nagyon leegyszerűsítve kétfajta cukorbetegségről beszélünk. Van az egyes típusú cukorbetegség, ami egész egyszerűen az, hogy az inzulint azt a hasnál megyünk termelni, és nem képes valamiért megfelelő mennyiségű inzulint termelni. Adott esetben már egészen kicsi gyerekkor óta. Nyilván az ő terápiájuk egyértelmű, inzulin, cukorellenőrzés, ez egy viszonylag egyszerű, és ebből van kevesebb beteg. Másik az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, akiket te elmondtál, és ez a nagyobb probléma egyébként. Úgy röviden leegyszerűsítve azt lehet most mondani, hogy hát sajnos a kettes típusú cukorbetegség is most már egy szív- és érrendszeri betegség. Mert tudjuk, hogy nem jól karbantartva, nem ellenőrizve, egyértelműen a szív- és érrendszeri betegség súlyosbodásához vezet. Tehát kőkeményen ellenőrizni kell, és azt is tudjuk, és erre is vannak számítások, hogy a kardiológiai járóbeteg rendelésen megjelent betegek 70%-ának cukorbeteg szakrendelésen
az elég,
is
az meg elég
kell. Nagyon magas szám, nagyon magas szám. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, a kettő nagyon-nagyon együtt jár.
És ezt dietetikussal, mert hogyha az ember még nem, tehát nem kardiológushoz megyünk, amikor még nincsen semmi bajunk, tehát akkor ezt is azt javasolnád, hogy dietetikussal, vagy menjünk el vizsgálatokra, ami mondjuk egy inzulin, rendszeres inzulin vizsgálat, vagy hogyan lehet ezt, és ezt azért kérdezem, mert saját tapasztalatból is tudom azt, hogy oké, elmegyünk a szűrővizsgálatra, kapunk egy eredményt, amit nem értünk, majd aztán fogalmunk nincs, hogy azzal a kapott eredménnyel, amit nem értünk, hova menjünk, és nagyjából így nehéz pályán maradni, hogy tudjuk tartani az irányt, mert nem tudjuk, hogy hova menjünk.
De van, hogy ne tudnánk, hova menjünk. Én azt gondolom, hogy bízzunk meg a házi orvosunkban. És az első és legfontosabb az a házi orvos. Tehát akkor kapjuk, ha már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiderült a probléma. Tudom, hogy furcsa hangzik, mert problémáról beszélünk. Ez megint az én gondolatmenetem, ami talán egy kicsit furcsa. Hát az lenne a szerencsés, és semmi bajunk nem lenne. Hát oké, persze. De a második lépcsőfog az, hogy ha már van bajunk, akkor vagyunk szerencsések, ha az minél hamarabb kiderül. És egy kezelhető problémáról van szó. A kettes típusú cukorbetegség az egy kezelhető probléma.
De nem biztos, hogy ott kell elindítani a kezelést?
Amikor... Egyáltalán nem biztos, de a háziorvoshoz el kell mennünk. Háziorvos, aki segít nekünk értelmezni azt, hogy miről van szó. Azért azzal is tisztában kell lennünk egyébként, hogy egy darab vércukorérték, az nem mondja meg az esetek jó részében. Persze, ez is lehet egy bizonyos szint fölött, és akkor nagyobb a valószínűség, hogy cukorbetegségben szenvedünk. De azért egy darab vércukormérés azért egyáltalán nem biztos, hogy egyértelműen megmondja a problémát, de ebben a háziorvos segíteni tud. Ő is el tud végezni sok vizsgálatot, el tud végeztetni sok vizsgálatot, és hogyha ő szükséget látja, akkor cukorbeteg szakrendelésre tud minket küldeni, ahol pedig sokkal felkészültebb szakemberek vannak ezen a téren, és segítenek nekünk értelmezni a problémát, adott esetben mélyebben is bele tudnak nézni a problémába, és ott tudnak ajánlani olyan kezelést, ami mindenképpen az elnyünkre válik. De a dietetikus is benne van természetesen, rendkívül fontos.
A tantárv részeként, ami még így az én fejemben benne volt, az egyrészt a tünetek, másrészt meg például az újraélesztés. Hogy először a tünetekről mi az, amit mindenféleképpen fontos tudnunk, melyik tünetek, és hogy mi az, amit akkor csinálnunk kell, illetve ez az újraélesztés kérdéskör, ami...
Ezek nagyon fontos, de mondjuk a tünetekkel azért egy kicsit az a probléma, hogy a tüneteket súlyoznunk kell természetesen. Hogyha a kardiológiáról beszélünk, akkor a két legfontosabb tünet 5000 tünet van, én ezzel tisztában vagyok, de annyi időnk úgy sincsen szerintem, hogy ezeken én végig tudjak menni.
Egy adáson belül, de visszajöhetünk.
Egy adáson belül, de akkor súlyozok a tüneteket. Mellkasi fájdalom. Rendkívül fontos. Milyen a típusos mellkasi fájdalom? Szegcsont, azaz a mellcsont mögött jelentkezik. Kisugárzik a torkunkba, nyelvünkbe, vagy adott esetben a gyomorszájunkba. Kisugározhat a bal karunkba. Kisugározhat mondjuk az egyik ujjunkba. Nagyon fontos. Verejtékezéssel járhat. Erős lehet sokszor. Megsemmisítő érzés. Halálfélelem érzést okozhat. Ez az a típusos mellkasi fájdalom, ami nagy valószínűséggel koszorúsér szűkület, vagy koszorúsér elzáródás eredetű. Nyugalomba jelentkezik. Nagyjából hasonló, rendkívül fontos. Mit kell csinálni? Tudod, mit kell csinálni ebben az esetben? Most akkor én kérdezek
vissza. Nem, őszintén nem.
Mentőt kell hívni. Nem gondolkodunk. Nem arra várunk, hogy megszűnik. Azonnal értesítjük az országos mentőszolgálatot. Azért, igazából, ha leegyszerűsítjük a problémát, akkor azért, hogy a lehető leggyorsabban egészségügyi intézménybe tudjon minket juttatni. Egy gyors diagnózis, EKG-t csinálnak, az EKG-n láthatunk olyan eltéréseket, ami egy bizonyos típusú infarktusra gyanús, azonnal katéteres laborba visznek minket, hogy megnyithassák az eret. Ez miért nagyon fontos? Azért, mert sajnos a szív oxigénhiányos állapota bizonyos rossz indulatú ritmuszavarokra hajlamosít bennünket. Ha az a rossz vészhelyzet, emlékszel rá, amikor így elektromos áramban megütötték a szívet. De ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor sajnos elveszítjük a beteget. Természetesen az új eresztés, amiről az előbb beszélünk, ebben tud segíteni, és amit tudni kell, hogy a rossz indulatú ritmuszavar a problémakörnek inkább az eleje felé jelentkezik. Tehát minél gyorsabban hívjuk a mentőszolgálatot, annál hamarabb lesz a közelünkben egy szakértő segítség, aki gyorsan kórházba tud bennünket juttatni. Mellkasi fájdalom egyenlő mentőhívás. Uh-huh. 5000 oka lehet a mellkasi fájdalomnak természetesen, és lehet, hogy nem ennyire egyértelműek, mint amit én most itt elmondtam nektek. De én azt gondolom, hogy legyen ez az országos mentőszolgálat, vagy ott esetben a diszpécser feladata, hogy eldöntse, hogy éppen miről van szó. Nem a betegé, hogy gondolkodjon.
Amúgy van ilyen időadat, hogy a telefonhívástól mennyi idő alatt jut el egy beteg átlagosan mondjuk a katéterműtőbe?
Hát ha a telefonhívástól nézzük, az onnantól kezdve már teljesen tiszta út, mert hogyha alarmírozóak szóak a tünetek, akkor a diszpécser azonnal küldi a mentőautót a helyszínre. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jól szervezett rendszer. Nagyon gyorsan oda tud érni a mentőautó helyszínre, nagyon gyorsan el tudja készíteni az EKG-t, nagyon gyorsan megvan a diagnózis, és nagyon, vagy viszonylag gyorsan, nyilván a forgalmi helyzettől függően, de azért a mentőknek vannak lehetőségeik, be tudja juttatni a beteget a kórházba.
Most Budapestről beszélünk.
Én most az egész országról beszéltem, okay. Az egész országról, mert hogy a katéteres laborok hálózatáról beszéltünk először.
Igen.
Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a katéteres laborokat hová telepítjük, hogy abban a régió, hogy egy adott régiót le tudjunk fedni, tehát a lehető leggyorsabban katéteres ellátásra, vagy orvosi ellátásra kerülhessen az az adott beteg. Tehát nem ez a probléma. Mert a mentőhívástól a kórházba szállításig eltelt idő minél jobban való lerövidítése az az országos mentőszolgálat felelőssége, mindent megtesznek azért, hogy ez a lehető legrövidebb legyen, mindent megtesznek azért, hogy lehető leggyorsabb diagnózis, lehető leggyorsabb szállítás. De mihelyst beérkezik a beteg a kórházba, és az ér megnyitásáig eltelt idő, viszont az én felelősségem, az az adott kórház, az adott intézmény felelőssége. Nem ezzel van probléma, mind az országos mentőszolgálat, mind pedig az adott kórház pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. A leghosszabb idő, azaz a mellkasi fájdalom jelentkezése, és az országos mentőszolgálatnak való telefonhívás között telik el, amíg a beteg gondolkodik, hogy ez tényleg felmelkasom? Vagy mondjuk
a borsófőzeléket főző, vagy a hozzátartozó, mint én, aki mondjuk, tehát leblokkolok mondjuk egy ilyen szituációba, hogy higgyek neki, hogy ez nem annyira komoly, vagy ne foglalkozzak vele, és csak hívjam a mentőt, hogy azért szerintem itt te valószínűleg akkor.
De ez viszont az én felelősségem, vagy a te felelősségem, mint média szakember, hogy megérthessük magyar emberekkel, hogy ez nem játék. Mi ezt kardiológusként, szív- és érrendszeri medicinával foglalkozó orvosként nagyon egyszerűen egy mondatban összefoglaljuk.
Én ezt tudom, a szívidő.
Igen, hát vagy inkább a szívizomidő.
A szívizomidő.
Pontosan, hát pontosan, mert hogy minél hosszabb ez az idő, annál több szívizomsejtünk pusztul el. És én már csak az idő rövidsége miatt, és ha a tüneteket súlyozunk, akkor most ilyen a kardiológiai tünetekről beszélünk, és nem beszélünk a stroke-ról, nem beszélünk az alsó végtag, azaz az érelzárodás fájdalmáról, adott esetben egy másik műsorban, igen. Tehát a legfontosabb tünet a mellkasi fájdalom. Aztán a fulladás. Én szerintem az a másik, ami rendkívül fontos tünet, szintén mentőhívást indokló tünet. Aztán dönts el a mentőszolgálat, hogy annak az adott fulladásnak éppen mi az oka. Több oka lehet, egyáltalán nem biztos, hogy kardiológiai. Ne is menjünk bele talán a részletekbe, de ez a kettő mellkasi fájdalom, fulladás a két legfontosabb. És az újraélesztésre kell még beszélni.
Talán még telefonban említetted az újraélesztés előtt a lefittyett szájt.
Az a stroke.
Az a stroke.
De akkor beszéljünk.
Jó, nem csak akkor lehet,
hát,
hogy
ha
még...
ha már megemlítetted,
nem csak, hogy az így bennem maradt, hogy...
Igen, tehát nagy jólét közepette, lefittyed a beteg szája, szótalálási nehézségei, szómegértési nehézségei, féloldali bénulása, vagy féloldali testfél gyengessége jelentkezik, akkor azonnal mentőt kell hívni. Azonnal. Idegsejt egyelő idő. Ugyanez. Tehát az agy még oxigénérzékenyebb szerv, mint a szív, azonnal meg kell tudni nyitni az adott, elzárodott agyjeret. Ennek is megvan a rendszere, megvannak a helyek, és az országos mentőszolgálat pontosan tudja, hogy minél gyorsabban meg kell érkezni, minél gyorsabban diagnózishoz kell jutni, és be kell vinni a beteget arra a megfelelő helyre, ahol szakszerű ellátást van tud részesülni.
És akkor térjünk rá az újraélesztésre, ami nem tudom, tehát én gondolkodom rajta, és ilyen van egy ilyen távolságtartás, valószínűleg amiatt, hogy az ilyen típusú helyzetekben én hajlamos vagyok így lefagyni, és hát valószínűleg valahogy ezt kell átlépni, amikor ez a helyzet, és akkor ezt hogyan, meg mit kell csinálni?
Igen, szóval szerintem azt kell, tehát az emberek félnek bármit csinálni, nehogy kárt okozzanak.
Hát, vagy levénulnak. Tehát, hogy
így... Hát, de még akkor is inkább, jaj, nem merem megnyomni a mellkasát, mert valami baj lesz.
Igen.
Oké, ezt én megértem és elfogadom. De akkor én azonnal visszakérdezek, hogy halálnál, mert hát arról van szó, ő sajnos egy bizonyos szempontból egy halott, a neva rosszabb? Nincsen. Tehát ha adott esetben mondjuk egy borda eltörik az újraélesztésnél, az nem probléma, az begyógyul, az összeforr, azzal nem lesz gond. Persze egy kicsit fájdalmas, nyilván, persze, de legalább él, ha fájdalmat érzünk, az azt
akkor
jelenti,
élünk.
Hogy élünk. Pontosan. Tehát legelőször ezt kell megérteni. Aztán a következő probléma az, hogy persze, nyilván életek telhetnek el és múlhatnak el anélkül, hogy bárki olyan helyzetbe kerülhessen, hogy mondjuk bárkit újra kelljen éleszteni, szerencsére. De azért ez nem egy olyan nagyon ritka probléma. És a másik ok, másik nagyon fontos adat pedig az, hogy az újraélesztés, tehát a hirtelen szívhalál legnagyobb része úgynevezett tanúk előtt történik. Tehát ezek a tanúk, ezek a körülöttünk álló vagy körülöttünk lévő embereket jelentik, akik segíthetnek nekünk. Mert hát gondold el, az országos mentőszolgálat pontosan, ha a diszpécser tudja, hogy egy újraélesztésről van az ott esetben szó, de a mentőautónak idő kell, ők nem tudnak teleportálni. Tehát a mentőautónak idő kell, még a legnagyobb jó indulat mellett is idő kell, míg ott, ahol van, odaér arra helyszínre, az újraélesztést végezni kell. Éppen ezért a Magyarországos Mentőszolgálatnak van egy nagyon jó rendszere, a telefon vezérelte újraélesztést, tehát a dispatcher segít a beteg körül lévőknek, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Sokkal egyszerűbb dolga van a diszpécsernek, hogyha azért szakemberek állnak a beteg körül, tehát akik már részesültek valamilyen szintű oktatásban, vannak ismereteik arról, hogy az újraélesztést hogyan és mit kell csinálni. Annak az embernek, aki hirtelen szívhalált halt, az élete múlik ezen. Vagy hogyha túléli a problémát, akkor az élet minősége múlik ezen. A stroke kapcsán mondtam, hogy az agyunk a legoxigénigényesebb szervünk. Itt is ugyanerről van szó, ha nincsen megfelelő keringés, akkor nagyon gyorsan pusztulnak az idegsejtjeink.
És akkor ezt honnan sajátítsuk el? Tehát,
hát először is legyünk tisztában azzal, hogy milyen problémával állunk szemben. Tudnunk kell azt megállapítani, hogy annak az adott embertársunknak, aki hirtelen összeesett, van-e légzése, és van-e keringése. Tehát megnézzük, hogy vesz-e levegőt. Erre megvannak a módszerek, nem ennek a műsornak a témája, de akkor is meg kell néznünk, illetve megpróbáljuk megállapítani valamilyen nagy ütőért tapintásával, hogy van-e keringése. Természetesen, hogyha magasabb a testsúlya, akkor egyáltalán nem biztos, hogy tudjuk tapintani az ütőeret. De még mindig kisebb bajt csinálunk, hogyha így is elkezdjük a szívmasszást. Tehát elkezdjük a szívmasszást, a szegcsont megfelelő ütemre történő nyomását. Még csak nem is kell lélegeztetni, még csak nem is kell semmiféle befújást csinálni, de a szegcsontot el kell tudni kezdeni nyomni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez egy fárasztó munka. Az a legjobb, ha többen vannak ott. De ha nem, hát akkor addig kell, amíg a mentőszolgálat meg nem érkezik. Vannak tudod ezek az automata, vagy félautomata defibrillátorok. Ha az van, ha valaki hozza, akkor mi magunk rá tudjuk tenni az embertársunkra, és meg tudjuk nézni, hogy mi a probléma. És a defibrillátor, azaz az elektromos áram leadására, mint a vészhelyzet alkalmas készülék, végig tud minket vezetni egy checklisten, és hogyha olyan ritmuszavara van, amit az előbb említettünk, tudod, ez a rossz indulatú ritmuszavar, akkor segít minket, hogy leadhassunk azzal a készülékkel egy elektromos ütést, és az úgynevezett remegés állapotából ki tudjuk fordítani a szívet, és vissza tudjunk térni a szív működése a megfelelő kerékvágásba, és szépen el tudjon kezdeni újra működni, hogy ki tudja bocsájtani a megfelelő időközönként a megfelelő mennyiségű vért.
Visszakanyarodva egy olyan kevésbé akutabb helyzetbe, amikor még nincs ennyire komoly probléma, mint amiről most beszéltünk. Egy korábbi fázisban hogyan tudjuk felismerni azt, hogy valószínűleg valami probléma van a szívünkkel?
Én azt gondolom, hogy ugye, ha nem akut problémáról beszélünk, és nem arról, hogy hirtelen szívfájdalmunk jelentkezik, vagy hirtelen erős fulladásunk jelentkezik, hogy ez terhelés hatására következik be, tehát terhelés hatására van mellkasi fájdalmunk, terhelésre fulladunk. Ez mind-mind olyan probléma, amikor orvoshoz kell fordulnunk.
Ez lehet mozgás, lehet kerti munka, lehet bármi, amikor...
bármi fajta terhelés. Nyilván az a jobb, hogyha ez csak nagyobb terhelésre következik, és minél kisebb terhelésre jelentkezik a probléma, annál rosszabb. Megvan a magyarázata, mondjuk ennek az a magyarázata, hogy beszűkült az egyik, vagy öt esetben több koszorú erünk is, és amikor a szívizomnak több oxigénre van szüksége, akkor a szűkületen keresztül egész egyszerűen nem tud annyi vér átáramolni a szűkület mögötti területre, hogy az el tudja látni azt a szívizom területet mindig oxigénnel. Ez van a hátterében. De ugyanilyen probléma a magas vérnyomás, ugyanilyen probléma a cukor, ami nem egy akut probléma, de krónikusan nagyon komoly problémaként jelentkezik. Szakemberhez kell fordulni mindenképpen.
És ezt megelőzően, amikor még ilyen sincs, akkor milyen, tehát mikortól, vagy kinek érdemes elmennie mondjuk egy kardiológiai kivizsgálásra?
Tehát akkor beszéljünk a szűrővizsgálatról, ugye, mert akkor végülis a kérdésed mögött az van. Nyilván egészen fiatalkorban sok értelme nincsen, mert túl nagyot merítünk, de túl keveset fogunk. De természetesen vannak azok az embertársaink, akik mondjuk a genetikájuk szempontjából nehéz helyzetben vannak, tehát tudjuk azt, hogy a közeli egyenesági hozzátartozóiknál már nagyon korán jelentkezett koszorúsérbetegség. Ez egy ismert probléma egyébként, infarktus, magas vérnyomás. Az ő esetükben már korábban el kell kezdeni a szűrővizsgálatokat. És ezek a szűrővizsgálatok egy gyors beszélgetésből, de megkési fájdalmat viszonylag gyorsan meg lehet mondani, hogy van-e a velem szemben ülőnek. A fulladást meg lehet mondani, hogy
ezek
van-e.
Már azok, amiket fizikailag érzünk, de egy csomó részénél nem érezzük.
Vérnyomást nézünk, vércukrot nézünk, természetesen testsúlyt mérünk, rendkívül fontos. Ezek azok, amiket tudunk végezni. Mm-hmm. Adott esetben a szükséges EKG-t tudunk nézni, de a szűrővizsgálatokról azt kell tudni, hogy a lehető legegyszerűbbek kell, hogy legyenek, hogy az egészségügyi ellátórendszer el tudja végezni nagy mennyiségű betegen. Ezek nagyon fontos adatokat szolgáltatnak, és tényleg ki lehet szűrni azokat. Hát ugye szűrni a kvázi egészséges vagy önmagukat egészségesnek gondoló populációt vagy népességet szűrjük, és ki lehet szűrni azokat a betegeket, vagy azokat a magas kockázatúakat, akiknél van értelme ennél bonyolultabb vizsgálatokat is végezni.
Hány éves kortól javasolnád, hogy azért mindenki menjen el egy ilyen típusú vizsgálatra?
Én azt gondolom, hogy 40 év fölött felmerül, bizonyos esetekben 50 év fölött mindenképpen.
Mik a leggyakoribb betegségek amúgy Magyarországon, ami szív- és érrendszerű?
Koszorúsérbetegség nagyon fontos, meg hát a szívelégtelenség, a következményes szívelégtelenség. Aztán természetesen ide tartozik akkor a magas vérnyomás, nagyon, nagyon fontos, de hát az első, ennek a következményeként alakulhat ki, vagy tudhat kialakulni a többé.
És ezek ma mennyivel kezelhetőbb betegségek, mint akár 5-10 vagy 20 évvel ezelőtt?
Én azt gondolom, hogy ugye a magas vérnyomás kezelésére 5-10-15-20 évvel ezelőtt is megvoltak a gyógyszereink. Nem is azzal van a probléma, hanem hogy fel kell tudnunk ismerni a magas vérnyomást, és hát ugye ezek a szűrővizsgálatok, amiket kötelező elvégeztetni. És ha már felismertük, akkor tudnunk kell, hogy annál az adott betegnél milyen típusú vizsgálatokat kell elvégeznünk. Mert tehát, szóval azért a magas vérnyomás kezelése nem olyan egyszerű, hogyha már felismertük azt a magas vérnyomást, akkor adunk a betegnek néhány gyógyszert, hazamegy, megmérje a vérnyomását, és akkor minden szuper. Mert hát laborvizsgálatokat kell végezni, mert hát vizsgálatokat kell végezni, mert hát meg kell néznünk, hogy a vese mennyire károsodott. Nyilván a fehérjeürítés egy alapszintű vizsgálat, amit meg kell végezni. Hasi ultrahangot kell végeztetnünk a betegnél, szívultrahangot kell végeztetnünk a betegnél, szemészhez kell elküldjük a beteget. Tehát ezek mind olyan vizsgálatok, amiket kell végeztetnünk, vagy elvégzünk, hogyha beteg bekerül az egészségügyi ellátórendszerbe, de ehhez tudnunk kell, hogy magas a vérnyomása.
A technológiára egy pillanatra visszakanyarodva, a mesterséges intelligencia megjelente a szív körül.
Hajaj.
És erről mi csak nagyon röviden, mert most már fogyunk ki az időnkből, hogy erről mi az, amit tudhatunk.
Nagyon röviden. Hát egyelőre próbáljuk kezelni a helyzetet, és próbáljuk megérteni, hogy hogyan és mikor tudjuk a mesterséges intelligenciát segítségül hívni. A mesterséges intelligencia egyébként már viszonylag régóta bent van a kardiológiában, mert vannak olyan EKG-k, amik adnak nekem egy diagnosztikus javaslatot. Eddig ezt nem hívtuk én mesterséges intelligenciának, de azért a háttérben már régóta az van. De most már azért ezen túlmegyünk, az adatainkat, azokat gyűjtenünk kell, már a betegeink kezelésével kapcsolatos adatokat gyűjteni kell, olyan algoritmusokat kell tudnunk használni, ami nyilván a mesterséges intelligencia része, ami segít nekünk értelmezni, és segít nekünk megérteni bizonyos korfolyamatokat, és adott esetben segít nekünk kiválasztani olyan embereket, akik magas kockázatúak, ezért. Itt nagyon nagy adathalmazról beszélünk természetesen, vagy olyan betegeket, akik magasabb kockázatúak, ezért. Hatalmas adatmennyiséggel dolgozunk, regiszterekkel, mi vagyunk a felelősek egyébként, Volzegény Országos Kardiovaszkuláris Intézetben a szív- és érrendszeri regiszterekért, amiknek az értelmezése benne szintén nagy hasznunkra van, a mesterséges intelligencia, és ennél sokkal nagyobb hasznunkra lesz a jövőben a mesterséges intelligencia.
A beszélgetésünk zárásaként ugye a alaptantervet már összeraktuk, beszéltünk a problémákról, meg arról is, hogy mennyire jól szervezett rendszer működik ma Magyarországon. Hogy mi az, amit javasolnám mondjuk a fiatal és középkorú egészséges hallgatóinknak és nézőinknek, hogy mi az, amit mindenféleképpen ezután az adás után gondoljanak át, vezessenek be az életükbe?
Én azt gondolom, és ugye beszéltünk erről már többször, az egészségtudatos életmód. Én azt gondolom, hogy ez kell, hogy vezesse az ő mindennapjaikat. Tehát az egészséges életmódnak bele kell, vagy bele kellene épülnie a gondolatmenetünkbe. Akkor, amikor elmegyünk egy akármilyen élelmiszerboltba, és oda megyünk egy polchoz, ahol van 20 féle termék, akkor mi kiválasztjuk azt a terméket, ami az egészséges tudatos életmód szempontjából a legjobb. De vacsorára ilyen ételt adunk a gyermekeinknek, úgy neveljük a gyerekeket, hogy sportoljanak, és nincsen élet, sport és testmozgás nélkül, egy életkorban sem egyébként. Kezdve a teljesen fiataloktól, elmenvén egészen a legidősebb korosztályig.
Mivel egészítsék ki ezt azok, akiknek mondjuk a családjukban már előfordult, hogy van szív- és érrendszeri megbetegedés?
Én azt gondolom, hogy azzal egészítsék, a teljesen egészséges életmódot folytató egészséges embereknél a szülővizsgálatok talán egy kicsit, ahogy említettük az előbb, kicsit később életkorban is megtörténhet, de én azt gondolom, hogy ha valaki elkeveredik a háziorvosához akármiért, akkor egy vérnyomásmérés az mindenképpen legyen benne. Nem azt mondom, hogy fiatal életkorban mondjuk hetente vérnyomást kell mérni, akkor, amikor amúgy is rendben van minden, és semmi nem utal arra, hogy magasabb kockázatban vagyunk. De én azt gondolom, hogy ezért időszakosan érdemes. Nagyon jó minőségű vérnyomásmérőket lehet venni, tehát adott esetben mi magunk meg tudjuk mérni a saját vérnyomásunkat is. De ha olyan családban vagyunk, olyan genetikai háttérrel rendelkezünk, adott esetben olyan genetikai eredetű betegségben szenvedünk, akkor a szülővizsgálatokat sokkal korábban kell elkezdeni, a szakemberhez járást sokkal korábban kell elkezdeni, és meg kell értsük azt, hogy tényleg magasabb kockázatúak vagyunk szív- és érrendszeri betegség szempontjából, de ez nem jelenti az élet végét. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk magunkra jobban.
Az egészséges élet kezdetét jelenti,
pontosan.
Nem?
Hát akár igen. Tehát addig, ameddig nem tudtuk, addig a probléma már nagyobb volt, de mihez tudjuk, akkor tudjuk, hogy mi ellen küzdjünk.
Mi az egy záró tanácsod azoknak, akik viszont már tudják, hogy magas a vérnyomásuk, hogy a mai beszélgetés meghallgatása vagy megnézése után mit csináljanak?
Igazából nekik sem tudnék mást mondani, csak azzal egészíteném ki, hogy ha már gyógyszert kell szedni a magas vérnyomásukra, akkor a gyógyszert azt rendszeresen szedni kell. Én azt gondolom, hogy az ő esetükben rendkívül fontos, hogy legyen ott a vérnyomásmérő, a saját vérnyomásmérőjük a fiókban, vagy ahol tartani kell, de a fiókban lévő vérnyomásmérő, és én ezt most őszintén mondom neked, nem használ. Csak az a vérnyomásmérő használ, amit használnak. Tehát tessék ezt a vérnyomásmérőt rutinszerűen használni, és önellenőrizni a vérnyomást. És tisztában lenni azzal, hogy mi az az érték, ami alatt élnünk kell. És meg kell értenünk persze azt is, hogy egy vérnyomásmérés, az még nem biztos, hogy vérnyomásmérés. Tehát mindenkinek lehetséges, hogy valamiért egy mérést, amikor stressz helyzetben van, amikor éppen azt csinálja, akkor magasabb a vérnyomás. De tudnunk kell, hogy hogyan kell mérnünk a vérnyomást, ülőhelyzetben kell mérnünk, mennyi ideig kell ülnünk, ahhoz, hogy az az érték, az értékelhető legyen.
Bármivel kiegészítené de ezt azoknak, akik már konkrétan szív- és érrendszeri betegségben, vagy betegek?
Ugye ez a következő lépés, mert hogy ez már a vérnyomás fölött van. Én azt gondolom, hogy a rendszeres ellenőrzéshez való járás az egy alapvető fontosságú dolog, a gyógyszerek rendszeres szedése az egy alapvető fontosságú dolog, az egészségtudatos életmód, mert nem szabad elfeledkeznünk róla, az egy alapvető fontosságú dolog, és én azt gondolom, ezen túlmenően, és én ebben hiszek, de tényleg, hogy egy probléma ellen akkor tudunk a legjobban küzdeni, hogyha tisztában vagyunk magával a problémákkal. Tehát tessék adott esetben kérdéseket föltenni a háziorvosnak, tessék kérdéseket föltenni annak a szakembernek, ahová elmegyünk, és hát tessék jól megválasztott és biztonságos hát websájtokról tájékozódni az adott betegséget. Illetve legalább legyünk tisztában azzal, ami ott van, és egy csomó tanácsot nem elfogadni, csak a háziorvosunk és a szakorvosaink tanácsát elfogadni.
Péter, nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál velünk. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Közjól 2 hét múlva szerdán folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a HVG Podcastok vagy a Közjól csatornáira. Sziasztok!